Járai Zsigmond, a CIK Pannonia Életbiztosító ZRT felügyelőbizottságának elnöke, az Alina vendége, azt mondta, hogy lehetne a gazdasági környezetet jelentősen javítani úgy, hogy a magyar export az 0,1 tized százalékpontot emelkedjen, és az már egy masszív emelkedés volna. De mennyivel kellene a gazdasági terheket könnyíteni? Hány százalékponttal, ha ezt így ki lehet egyáltalán fejezni?
Én azt gondolom, hogy azt a bizonyos 50%-os állami újraelosztást, ugye, ami az állami költségvetési kiadások a GDP 50%-át teszi ki Magyarországon, ezt 40%-ra kellene csökkenteni.
10 százalékponttal
kellene. És ezt
mindenkinek éreznie kellene a vállán, hogy mostantól 10%-ponttal könnyebb az élete a gazdasági versenyben.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb adót vonnak el. Tehát ma 38% a adó, összes adó terhelése a GDP-hez képest, amiben benne van mindenféle adó, nem. Személyi jövedelemadó, áfa, nem tudom micsoda, ezt kellene 30% alá vinni. Ez a vállalkozóknak egy nagyon nagy könnyebbség lenne, de a magánembereknek is. Uh-huh. Persze azt jelenteni, hogy kevesebb állami kiadás lehet finanszírozni.
És ezt meg olyan elvek szerint, mint amit az előbb mondott, tehát nem az oktatásból kell elvenni a finanszírozást, meg nem a nyugdíjakról kell elvenni a finanszírozást, hanem bürokrácia.
Bürokrácia, korrupció, és hát ez az állam gazdasági kiadásai és a szociális kiadások átalakítása munkanélküliségi segély helyett. Ez a három együtt kitesz kb. 6%-ot a GDP-ben, további négyet azt mondjuk a kamatkiadások és a államadósághoz kapcsolódó kiadások többlete jelenti Magyarországon. Tehát elvileg a 10%-ot el lehet érni ezen a három vagy a kamattal együtt a négy területen.
Hova érdemes a könnyítéseket célozni? A vállalkozók melyik csoportjára?
Én azt gondolom, hogy a hazai vállalkozói szektornak a fellendítése az első feladat.
Mi a hazai?
Aki itt dolgozik és itt teremt munkahelyet, tulajdonképpen a multik is itt teremtenek munkahelyet, de ők sokkal kevesebbet teremtenek. Tehát elsősorban a munkaintenzív területekre, idegenforgalom, mezőgazdaság, építés, tehát ezekre a területekre. De nem akartam azt mondani, hogy a multikra nincsen szükségünk, mert nagyon nagy szükségünk van arra a munkakultúrára, tudásra, technológiára, pénzre, amit behoznak. Csak úgy érzem, hogy most már kezd egy, vagy nem kezd, már eléggé elment egy ilyen duális gazdaság irányába Magyarország, ahol egy nagyon fejlett multinacionális szektor működik, egy nagyon fejletlen hazai szektorral kiegészítve, és ezért gondolom, hogy inkább a hazai kis-középvállalkozásokra kellene fókuszálni. Egyébként ezek a teherkönnyítések, tehát adókönnyítés elsősorban ezeken könnyít. A nagyok, multik, azok úgysem nagyon fizetnek adót, vagy sokkal kevesebbet fizetnek.
Mert hogy megállapodtak korábban
az életek ide? Vagy adókedvezmények vannak, vagy különböző technikákkal a nyereségeket kiviszik.
Azt mondta, hogy a valuta alap annak idején nem írt elő világos teljesítendő követelményeket, amikor kirántotta Magyarországot a szakadék széléről. Az Európai Bizottság azonban azt mondja, hogy az államháztartási hiány leszorításában Magyarország jó. Akkor ez most szó?
Nem. Ezt én úgy gondolom, hogy az államháztartási hiány leszorításában Magyarország tényleg dicsérendő eredményeket ért el, ha csak a fő százalékpontokat nézzük. Ez teljesen igaz egyébként. Egy probléma, hogy nem ez a legnagyobb gond ma Magyarországon, hogy nagy az államháztartás hiánya. Tehát ez egy félreértés, szerintem egy fiskális félreértés, hogy és az elemzők jó része is ezt elkövető, hogy csak az államháztartás hiányra fókuszál, mintha attól egy gazdaság versenyképessége automatikusan növekedne, hogy lecsökken az államháztartás hiánya. Van benne igazság, mert könnyebben finanszírozható egy ország, a kisebb a hiány, de Magyarországon ma nem ez a fő probléma. 2002-3-ban ez volt a fő probléma egyébként. Ma inkább a versenyképességre ható egyéb tényezők, tehát azt gondolom, hogy nagyobb szerepe van ma már a visszaesett versenyképességünkben a bürokráciának, az oktatási rendszer nehézségeinek, még akár az egészségügyi rendszer ellátásának, rosszaságának, a korrupciónak, a felnőtt oktatás nem megfelelő szervezésének, tehát sok minden egyéb tényezőnek, mint az államháztartási hiánynak. Tehát az a probléma, hogy államháztartási hiány lefaragásában, ha a főszámokat nézzük, igen, Magyarország jól teljesített az elmúlt esztendőben, vagy két esztendőben, mert 6 vagy 8, vagy nem tudom hány százalékról, 3-4 százalék körül hiányra tavaly tényleg lejöttünk. Csak azt mondom, hogy nem ettől rossz az ország ma, hogy túl nagy az államháztartási hiány.
Mert minden attól, amit korábban nem
amiket
mondott.
Igen, csak azt egy és azt nem vizsgálja az Európai Bizottság őket, nem érdekli az ország versenyképessége őket, egyedül az álmáztatás hiány érdekli. Tehát ez egy, mondhatnám az ő szempontjukból egy szűklátókörösség, aminekből meg egy félreértés vagy félrevezetés, hogy azt mondjuk, hogy ha az államháztartás rendben van, akkor rendben van egy ország gazdasága. Sajnos ez nem így van.
De valami egyszerű számmutató fogalom mutatja a versenyképesség javulását?
Hát a legjobban azt gondolom, hogy ez a Davoszi, éppen most zajlok, a Világgazdasági Fórumnak van egy ilyen versenyképességi felmérése, amiben mindenféle tényezőket figyelembe vesznek, a bürokráciától, az oktatáson keresztül minden, és egy ilyen versenyképességi rangsort állítanak fel az országokról. 2002-ben Magyarország ebben a rangsorban a 28. volt, 2008-ban pedig a 62. Ez azért mutatja a lecsúszást a versenyképességben, és ez nem az államháztartási hiány miatt van csak. Az is számít, persze. És közben a velünk versenyző országok 30-40. Helyen álltak, volt, aki kicsit javított, volt, aki ott maradt, de Magyarország az élvonalról a legutolsó lett a 10 csatlakozó EU-s tagállam közül a versenyképességi rangsorban.
Az most megmondható, hogy ebben a rangsorbukásban mennyi a felelőssége a válságnak, meg mennyi az elmúlt több kormánynak, kettőnek?
Minden. Ez még a válság előtti állapot, tehát 2008.
Nyugodtan mondjuk ráírhatjuk az előző kormányokra?
Abszolút. Ez a gyakorlatilag a Medgyessy és a Gyurcsány kormányok felelőssége teljes egészében. Tehát a rossz gazdaságpolitika, a követett rossz gazdaságpolitika felelőssége, így van.
Ez 8 év alatt jött össze, mennyi idő alatt lehet ezt javítani?
Hát nézze, nagy a feladat. Ha hosszabban is be tudnám bizonyítani, de úgy gondolom, hogy ma körülbelül 25%-kal élünk rosszabbul, mint ahogy élhetnénk, ha jó gazdaságpolitika folyt volna az elmúlt esztendőkben. Tehát
most ezt kénytelen vagyok elfogadni, mert bízom abban, hogy hosszabban hát, is be tudná bizonyítani.
Igen, nekem. De csak mondjuk megnézzük, hogy az elmúlt 8 évben Magyarország GDP-je 10%-kal növekedett, a szlovák, lengyel, román meg 35-40%-kal. Tehát ha egy hasonló Európai Uniós állam gazdaságpolitikáját követtük volna, akkor a mai GDP-nk 25%-kal nagyobb lenne, mint amennyi most van. És hogy ezt mennyire lehet behozni, ez nagyon nehéz megmondani. Tehát ha úgy vesszük, hogy 2-3 év alatt el lehet indítani tehát lehet teremteni egy jó gazdasági környezetet, és mondjuk egy 3-4% körüli gazdasági növekedést el lehet érni, az már egy nagy dolog. Akkor még mindig ahhoz, hogy a elmúlt 25%-os lemaradásunkat behozzuk, ahhoz az kéne, hogy mondjuk 10 éven keresztül 2%-kal, 2,5%-kal gyorsabban növekedjünk, mint hozzánk hasonló ország. Ez ma hát elérhetetlennek látszik, de ha nagyon optimista akarok lenni, akkor 20 év alatt, 10-20 év alatt sok minden behozható.
10-20 év alatt utolérjük mondjuk Szlovákia növekedési ütemét?
Hát remélem, hogy hamarabb utolérjük, tehát ahhoz, hogy 10-20 év alatt behozzuk ezt a mostani 25% lemaradást, ahhoz ugye évente 2%-kal gyorsabban kellene növekednünk, mint Szlovákia.
Vagy neki kéne elmondaniuk
valamit. 3 év alatt kéne utolérnünk mondjuk Szlovákia növekedési ütemét, vagy 2 év alatt, és utána meg kéne haladni tartósan. De azt gondolom, hogy ez nem látszik egy teljesen lehetetlen feladatnak, de mondjuk ezt a 25%-ot nagyon nehezen fogjuk már behozni. De ha az Európai Unió átlagához való felzárkózásunkat vesszük, akkor is ugye 60% körülről 67%-ra zárkoztunk föl, és most újra visszamentünk 61%-ra az Európai Unió átlagához képest, miközben a felzárkózó országok növelték tehát egyre jobban közelítettek a unió átlaghoz. Mi egy kicsit elmaradtunk, tehát hát hosszú idő kell neki.
Mennyivel kéne nekünk, állampolgároknak többet dolgozni ahhoz, hogy ezt a növekedési ütemet produkálni tudjuk? Mert nem lehet mindent a kormányokra fogni.
Állampolgárok attól függ, hogy vesszük, hogy keveset dolgozunk-e. Bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem. Tehát én azt gondolom, hogy magyarok sokat dolgoznak, keményen dolgoznak. Az a probléma, hogy kevesen dolgozunk, és viszonylag kevés egy embernek a munkában töltött évek átlaga.
Későn állunk be, és hamar megyünk el.
Átlagban még 4-5 évvel kevesebbet dolgozunk, mint az uniós polgárok. De ha azt vesszük, hogy amikor dolgozunk, akkor többet dolgozunk, mint egy átlagos uniós polgár. Tehát több munkaórán dolgozik egy magyar, nem beszélve ugye a másodállásokról, a szürke gazdaságról, nem tudom miről. Tehát azért azt nem mondanám, hogy nem dolgoznak. Itt az a probléma a gazdaságpolitikával, hogy az egyéni teljesítmények összességét nek az eredményességét teszi tönkre, hogyha rossz gazdaságpolitika folyik. Tehát mondjuk, ha magas a kamatszint Magyarországon, és azért magas kamatra kapunk adósságot, ugyanannyit dolgozunk, csak 4%-ával a GDP-nek többet költünk kamatkiadásra, mint a hozzánk hasonló Szlovákia, ahol már euró van, és 1%-os kamatra finanszírozzák a gazdaságot. Mi meg ugye most nagyon büszkék vagyunk, hogy végre 6%-ra csökkent a kamatszint.
Ennek az ütemével egyetért?
Én azt gondolom, hogy sokkal gyorsabban lehetett volna csökkenteni, és teljesen más monetáris politikát lehetett volna folytatni Magyarországon, de hát a jelenlegi környezetben, a jelenlegi gazdaságpolitika mellett ez is valami, és nagy eredmény, csak mondom, hogy ha 2007-ben bevezettük volna az eurót, egy 2000 évek közepén egy jó gazdaságpolitika következtében, akkor ma 1% lenne a kamat Magyarországon, és nem hatról vitatkoznánk.
Milyen más monetáris politikára gondolt, nagyobb ütemű csökkentésre? Gyorsabbra, nagyobb lépésekben, rövidebb idő alatt?
Hát ez nagyon nehéz. Ugye én azt gondolom, hogy minden ország a válságban azt csinálta, hogy pénzt nyomtak a gazdaságba a jegybankok. Tehát a monetáris politikának az volt a lényege, hogy nem az infláció ellen kellett harcolni már, mert infláció nem volt a válságban, hanem a gazdaság fellendítésére kellett törekedni. Most Magyarország ezt nem csinálta. Azért nem csináltuk, mert a pénzügyi stabilitás megőrzése lett a monetáris politikának a fő fókusza. Nagyjából az, hogy viszonylag erős maradjon az árfolyam, ehhez magas kamatszint kell. De azt gondolom, hogy ez egy elhibázott fókusz volt, amiben persze belekényszerült a magyar monetáris politika, mert miután másfél millió állampolgár svájci frankban adósodott el, ugye egy gyengébb forinttal, alacsonyabb kamatszint mellett a bankok is tönkrementek volna, vagy az állampolgárok is tönkrementek volna. Tehát az a baj, hogy a korábbi tévutak következtében újabb tévutakra tévedtünk, vagy tévutakon tudtunk csak menni. Tehát eleve nem kellett volna ilyen magas kamatszint, ugye sehol sincs. Tehát ha körbenéz a környezetünkben, talán Romániában. De ez visszafogja a gazdasági fejlődést, tehát még nagyobb gazdasági visszaesést eredményez. Nagyon nehéz ebben elbalanszírozni, mert nem csak monetáris politikai kérdés, együtt az egész gazdaságpolitika, és ebbe a rossz gazdaságpolitikába illik bele a rossz monetáris politika is.
Mikor lehet Magyarországon euró? Már rég kéne, hogy legyen, tudom én is, de mikor lehet?
Hát igen. Én optimista vagyok, azt gondolom, és ezért azt mondom, hogy mondjuk egy jó gazdaságpolitika elkezdése után 5-6 évvel.
A jó gazdaságpolitika az elkezdődik ön szerint a következő kormány belépésével? Mert korábban arról beszéltünk, hogy egy csomó intézkedésnek 1-2 esetleg 3 éves hatása
így van,
lehet.
Így van.
Hát onnan mondjuk, kezdve, vagy júniustól kezdve?
Hát ha júniustól egy jó gazdaságpolitikát elkezd a kormány, akkor 2015-2016-ban lehet reálisan talán beszélni az euró bevezetésről. Én azt gondolom, hogy 3-4 év kell, tehát mondjuk 1 év a jogi környezet megteremtése, 3-4 év a jó 2-3 év a jó gazdálkodási környezet megteremtés, és azután el lehet kezdeni az euróról álmodozni.
Az álmodozás az mivel jár?
Hát az most egy kicsit ilyen költőjel mondtam, tehát ez az ERM2 rendszerbe való belépése, és a konkrét céldátumnak a kitűzése, de olyan konkrét céldátum, ami elfogadható, megbízható, és betartható.
Az számít valamit, hogy Magyarország vissza tudott térni az államadósság piacra? Ezt a kormány nagyon büszkén szokta mondani, hogy végre nem szorulunk az IMF köldögzsinórára, de ha van, akkor azért onnan is szívhatunk egy kis tejet.
Hát valamit számít persze. A probléma az, hogy évente 20-30 milliárd euró finanszírozásra van szükségünk, és hogyha 1 milliárd vagy 2 milliárddal visszatérünk, akkor az nem oldja meg a finanszírozás, az egész finanszírozási problémánkat. Tehát sokkal nagyobb a probléma, de hát mindenképpen jó jel. Ez egyrészt azt gondolom, hogy a világ pénzügyi környezete változott, tehát ma már nem annyira negatív a pénzügyi világ, mint 2008 végén volt. Tehát akkor egyszerűen mindenki, akinek volt pénze, az ráült, és nem adott kölcsön senkinek, és Magyarország főleg kiszorult a piacról. Ma már egy kicsit enyhébb a pénzügyi piac. Másrészt pedig ebben kétségtelen segített valamit az államháztartási hiánynak a lecsökkentése. Ezt egy fontos mutatónak tartják a pénzügyi világban.
Körülbelül az ön megérzése, előrejelzése, ítélete szerint az életszínvonal, az elkölthető jövedelem, az mikor fog Magyarországon növekedni?
Hát ez a probléma. Ugye még ha tegyük fel, hogy gyorsan 3-4%-kal növekszik a magyar gazdaság, az a mai viszonyok között azért egy viszonylag gyors növekedés, akkor is ez azt jelenti, hogy az állam adósság csökkentése, szükséges csökkentése mondjuk évi 2%-ot ebből el fog vinni. Tehát ha 3-mal növekszünk, és abból 2-t elvisz a csökkenő államadóság, akkor egy marad mondjuk, azt meg nem fogjuk megérezni. Nagyjából 3 alatt nem nagyon érződik a 3% alatti évi növekedésnél kisebb esetben nem nagyon érződik ennek a pozitív eredménye. Tehát azt gondolom, hogy ez nem fog gyorsan bekövetkezni, az évek kellenek, amíg elérhet oda Magyarország, hogy érezhetően nőni fog, vagy javulni fognak az életkörülmények. Ebbe persze besegíthet a külföldi tőkebeáramlás, tehát azért a tőkebeáramlás és kiáramlás egyenlege is sokat számít, mert ha dől a tőke, akkor könnyebben van az embernek az az érzete, hogy javulnak az életkörülmények, mert új szállodák, új utak, új vállalkozások alapulnak, több munkahely van. Hogyha kifelé megy a tőke, mint ahogy most van Magyarországon, akkor még azt a GDP-t sem tudjuk elkölteni, amit itt termelünk meg. Ma évente 6-8%-kal kevesebbet költünk el, mint amit itt megtermelünk, mert ennyit visznek ki a nem csak a külföldi befektetők többnyire, de magyar befektetők viszik ki külföldre, meg a külföldi profit transfer, meg az adósságszolgálat.
De mitől dől a tőke? Mitől dőlne a tőke?
A jó körülményektől.
Az a megbízhatóság, a kiszámíthatóság, a hosszú távú tervezhetőség, ugyanaz, ami a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozásoknak is egy vágya?
Hát az első, így van. Szerintem az első, a legfontosabb az a kiszámíthatóság és a megbízhatóság, amit ön mondott, de hát nagyon sokat számít azért az adórendszer, az alacsony adók és az egyszerű adórendszer, a bürokrácia és a korrupció is.
De a külföldi tőkének miért jó egy más adórendszer, mint ami most van? Ha elég nagy, akkor azt azért jól a maga képére tudja alakítani? Vagy ez csak egy legenda?
Nem. Ha elég nagy, ha nagyon nagy, akkor igen, de mondjuk ebből azért nagyon kevés van, tehát 4-5 ilyen vállalat van évente maximum, amelyik a maga képére tudja alakítani, vagy olyan feltételeket tud elérni akár támogatásban, adóban. Azért a döntő több ezer új vállalkozás az azért az adókörnyezettől is függ. Tehát mondjuk az egykulcsos adó bevezetése a balti államokban, Romániában, Szlovákiában óriási fellendülést hozott a tőkebeáramlásban.
Nem biztos, hogy önt illeti a kérdés, de talán azért igen, mert volt pénzügyminiszter is. Meddig lehet a társadalom torkán lenyomni, hogy nincs érezhető jövedelemnövekedés hosszú kormányváltások sorozata után se?
Hát ez egy politikai kérdés, valóban nem kell lenyomni, ez egyszerűen, ugye a kormánynak az lenne a dolga, hogy teremtsen ilyet, tehát az egy jó kormányzat, egy jó gazdaságpolitika. Hát lenyomni nem lehet. Ma már, bár most se lehet lenyomni, én úgy érzem, tehát az emberek változást akarnak, és javulást akarnak az életkörülményeikben, de hát most tőlem, mint pénzügyestől azt kérdezte, hogy mennyire reális az, hogy hirtelen nagy javulás fog beállni, azt mondom, hogy ez nem reális. Tehát néha úgy érzem, hogy túlzottak a várakozások, és túlzottak az elvárások, tehát egy legjobb gazdaságpolitika mellett is 2 évvel biztos beletelik, amíg elkezdhet érződni valami a gazdaság javulásán. Hát ez az optimális eset ma, nem állunk jól.
De abban biztos, hogy a következő kormány az úgynevezett legjobb gazdaságpolitikát fogja választani?
Ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Hát vannak erre jelek, bízunk benne, hogy igen. Tehát azt gondolom, hogy ehhez egyébként olyan, most nem akarom lebecsülni a következő kormány, de olyan rettenetes nagy ész nem kellene. Nem, ma sem azt gondolom, hogy az ész hiányzik inkább, hanem a társadalmi támogatottság és a megbízhatóság, vagy a bizalom.
A társadalmi támogatottsághoz nem az kell, hogy a társadalom elhiggye, hogy amit a következő kormány legjobb gazdaságpolitikaként akar folytatni, az neki jó lesz.
De ez kell hozzá. Tehát
igen, ezt el szokták hinni.
De ez a mai kormánynak nincs meg ez a támogatottság. Tehát azt kicsit hiszem, hogy ha ők bármit mondanak, nem tudják megcsinálni, mert nincs meg ez a támogatottság. A következő kormány akármilyen színű lesz egyébként, hogy összetételű, ugye rögtön a választások után rendelkezni fog ezzel a társadalmi támogatottsággal, vagy társadalmi tőkével, mert világos lesz, hogy őt választották meg az emberek. Tehát ez egy sokkal nagyobb mozgásteret ad a belső átalakításokban. Aztán utána a bizalmat azzal kell megtartani, hogy látható eredményeket kell ebben hozni, és tényleg jó gazdaságpolitikát kell folytatni. Én azt hiszem, hogy megvan Magyarországban a tehetség vagy a kapacitás egy ilyen gazdaságpolitikához, nagyon nehéz megmondani, hogy miért kanyarodtunk el attól, amit a környező országok is folytattak.
Az azt nem hiszi, hogy azért kanyarodtunk el, mert az előző megyesi kormány, előző kormány akart adni az embereknek, és betartotta a választási ígéreteit? És egyszerűen kiszórta a pénzt. Nem ilyen egyszerű magyarázat?
Hát ilyen egyszerű magyarázat, csak hogy miért szórta ki a pénzt. Tehát azért megígérte. Mondjuk a Medgyessy Péter egy volt pénzügyminiszter, tehát én megmondom őszintén, hogy most ez már megint politikai terület, de amikor a Medgyessy lett a miniszterelnök, én azt gondolom, hogy na végre egy pénzügyes érti, hogy lehet jó gazdasági növekedést teremteni Magyarországon, és utána döbbenten néztem, hogy nem azt csinálja a kormány, amit egyébként mondtak is, hogy csinálni fognak, tehát reformokat, kiadáscsökkentést. Utána 2005-ben vagy 2004-ben lett a Gyurcsány Ferenc a miniszterelnök, akkor azt mondta, hogy na végre egy vállalkozó, ő tudja, hogy mire van szüksége a magyar vállalkozásoknak, majd azt fogja csinálni, azt is mondta, teljesen az ellenkezőjét csinálta. Persze ez a rövid távú politikai szavazatszerzés miatt tértünk el a jó gazdaságpolitikáról, igazából így könnyű összefoglalni. Hát azért bízom benne, hogy ezt ez egy nagyon kemény iskola volt, és következő kormányok ezt nem fogják elkövetni, ezt a hibát, mert nagyon látszik azért, hogy a végeredménye ennek az egy csökkenő jólét, tehát meg kell fizetni az árát ennek a rossz gazdaságpolitikának, csak a politikusok rövid távra gondolkodnak, ez meg kicsit hosszabb távon jelentkezik.
Gyere, Zsigmond, köszönöm szépen.
Köszönöm én is.